Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatóink és nézőink, üdvözlünk titeket minden platformon, ahol elérhetőek vagyunk. Állandó szakértőink Radnai Károly.
Sziasztok.
És Barta Bence.
Sziasztok.
Üdvözlünk téged, Bence, itt az állandó szakértői stábban. Ugye nem először jársz nálunk a stúdióban, de hát ugye a legutóbbi adásunkban jelentettük, hogy Gyuri egy hosszabb pihenőre ment, úgyhogy te vagy az új állandó szakértőnk. Hogy érzed magad? Nem izgulsz?
Igen, köszi. Hát nagyon izgultam olyan szempontból, hogy sokat gondolkoztam, hogy hogy leszek majd felkonferálva, ugye egy ilyen szappanoperában, mint amit ti csináltok, azért nem könnyű becsatlakozni.
Vigyázz, mit mond a szélőadásban.
Úgyis lehozhattátok volna ezt az átmenetet, mint a, hogy volt, hogy a barátok közben volt egyszer, hogy le akarták cserélni a kutyát, és akkor sétáltatták, eldobták a csontot, és akkor már egy másik kutya futott vissza a szájában a csonttal, hogy de jó, hogy ilyen kultúrátal levezényeltétek.
Próbálj meg szakállat neveztetni.
Lehet, igen.
Majd az lesz a kérdés. Hajad.
Az lesz a kérdés, hogyha Gyuri visszajön, akkor én hogy adom át neki a stafétát, mint a Dallasban, hogy a...
Semmi fölébred Pamela.
Pamela felé, igen, és akkor ezt felébred, és akkor a Gyuri ott is van.
Na, ez is jó, azt veszem észre, hogy már volt podcast, nincs podcast.
Amilyesetre Gyurinak ide is nagyon jó pihenést kívánunk, és reméljük, hogy nektek is, kedves hallgatóink, nézőink, kellemesen teltek az ünnepek, de az élet nem állt meg, egyáltalán nem, úgyhogy tele vagyunk frissebbnél frissebb híreket. Jobb is, ha belevágunk a műsorban, Nagy Márton hatalmas bejelentéseket tett az újdonsült pénzügyi miniszter, hát erre majd mindjárt kitérünk, ugye már legutóbb is beszéltünk róla, adóügyi kérdésekben is megnyilvánult, illetve általános gazdasági kérdésekben tartott nagy sajtótájékoztatót a héten.
Nem jól mondtad, mert nem pénzügyi miniszter, hát nemzetgazdasági
miniszter. Igen, jó, elnézést.
Most már nincsen pénzügyi miniszterünk, úgyhogy...
Én azt azért sajnálom, tehát a Kossuth Lajos óta, jó, voltak ki megszakítások, de hogy kell, hogy legyen egy pénzügyminisztérium. Remélem, majd egyszer azért visszajön, vagy visszanevezik az egészet pénzügyminisztériumnak.
Hát, múltkor már beszéltünk róla, hogy ez már megtörtént, pont az Orbán kormány idején, hogy egyszer igen, már nemzetgazdasági minisztériumnak hívták, aztán igen, még visszaalakult pénzügyminisztériummá, úgyhogy
lehet, még ott majd... Még ott a József Nádor téri épületben is ott van a Kossuth szobor, tehát, hogy a pénzügyminisztérium Kossuth
Lajos. Nem is ott van most a Nagy Márton.
Igen. Lehet, hogy ő se tekinti magát pénzügyminiszternek, de azért a releváns kérdés, ami megnyilvánult, hát csak egy párat földobok, aztán majd véleményezzétek, amelyiket gondoljátok. Nem hisz az áfa csökkentésben, mert szerinte azt a kereskedők lenyelnék. A helyi iparűzési adóban eltörölni az adóelőleget. Az áfa alanyi mentesség határát 12-ről 18 millió forintra emelni.
Bence, te vagy az új, úgyhogy hát...
Nagyon kedves vagy. De szerintem még itt ez a szervezeti rész is fontos, hogy azért elég nagy mozgás volt, de a Vágóhegyi úr az megmaradt a NAV elnöki székben.
Ugye és továbbra is devianciákat keres a NAV.
Tehát úgy látszik, hogy az ő munkájával elégedettek meg ezzel a digitalizációs vonallal, és akkor ez továbbra is így fog folytatódni. Meg annak is örülünk, szerintem ezt mondhatom a Dani nevében biztosan, mert mi beszéltünk már erről, hogy a pénzügyminisztérium szakmai szervezete is, törzsgárdája is marad, mert azért érezhető volt az elmúlt időszakban, amikor olvastunk egy-egy adójogszabályt, hogy melyik minisztérium írta, tehát ugye ott a szakmailag nagyon erős a pénzügyminisztériumnak az állománya, és tényleg azok a jogszabályok, amik onnan jöttek, azért stabilabb lábakon álltak. Nekem ami még érdekes volt, ugye az Izer Norbert adóügyi államtitkár leköszönt, és helyett a Gerlaki Bence lett az új államtitkár, és utána néztem az interneten, hogy ő egy nagyon fiatal államtitkár, 33 éves.
Igen.
Tehát azért, és nem is az adó világából jön úgy szigorú értelemben véve.
Bár mondjuk egyébként Iver Norbert is, meg előtt a Balogh Ádám, ők se voltak sokkal idősebbek, amikor mondjuk ők helyettes államtitkárok lettek eredetileg, nem államtitkárok, de hogy azért ez nem, nem menjen soha meg nem történt dolog, de hogy egyébként igen, inkább az a kérdés, hogy ő neki azért, tehát mondjuk az Ízer Norbert, meg a Balogh Ádám is, mind a ketten, hogy mondjuk adótanácsadó cégből,
adóvilágából
jöttek el, aki Bencének, meg egyébként ez a fajta előképzettsége kevésbé van meg, tehát ő Magyar Nemzeti Bank, inkább ilyen monetáris politika és makrogazdasági szemszögből nézi a dolgokat, illetve hogy ami engem egy kicsit bánt, és aztán lehet, hogy majd ez összefor, vagy kitisztul, de hogy adóügy és fogyasztóvédelem. Tehát, hogy azért ezt így ezt én nem párosítottam volna össze. Tehát, hogy persze nyilván én is ki tudok találni eseteket, amikor ezek kettő kéz a kézben jár, de azért nekem nem jutott volna eszembe ezt a kettőt így összekapcsolni.
Igen.
A szervezeti váltások azért meglátjuk majd, hogy hogyan fognak elsülni.
Várja már, hogy még államtitkárnál van szó, csak egy kicsit ott savazzam őket. Tehát, hogy Banai Péterben ő, eredetileg úgy volt, hogy elmegy a Magyar Nemzeti Bankhoz, majd utána bejelentették, hogy mégiscsak ő államtitkár marad a Nemzetgazdasági Minisztériumban, és ezt nem volt egy ilyen mondata a miniszternek, hogy, és egyébként Banai Péterben ő meg eldöntheti, hogy addig marad a ameddig szeretne, és addig csinálja. Tehát, hogy én ilyen államtitkári kinevezésről még nem hallottam, amikor így, hogy hát gondolom, hogy az történhetett, hogy úristen ki fogja megcsinálni a költségvetést jövőre, hogyha ő most elmegy, és elmegy ő is a Varga Mihályukán.
Lehet, az Excel-eket.
Hogy akkor úristen, mi lesz, úgyhogy egy picit maradjál már, hogy csinálnál meg a jövő évi költségvetés, meg még az idei pótköltségvetés, mert még lehet, hogy arra is szükség lesz.
Nekem még az volt az érdekes, hogy a Varga Mihályról beszélt így áttételesen, mert ugye lenyilatkozta, hogy nem egy könyvelő, hanem egy gazdaságpolitikus lesz, ugye ez is egy ilyen
kontraszt. Ami egy rettentő
pejoratív nagyon,
volt.
Nagyon,
szerintem is. Meg amikor meg ugye szót ejtett arról, hogy milyen lesz a kapcsolat az MNB-vel, úgyhogy a Varga Mihály lesz az MNB elnöke, és akkor meg mondta, hogy nagyon kooperatív, meg tehát, hogy ilyen nem lekezelő, de hogy úgy az önállóság látszatát nem sem akarja fenntartani.
Hát nyilván nincs sorrend, hogy kinek kell ebbe tekintetben elsőként megnyilvánulnia, mert a Varga Mihálytól ezt még nem hallottam, hogy mennyire lesz majd kooperatív az NGM-mel, vagy a kormányzattal, de igen, ezt én is kiolvastam ebből, hogy egész más kapcsolat meg relációrendszerbe gondolkodik a Nagy Márton. Amit szerintem tényként kezelhetünk is érdemes elemezni, meg szerintem már korábban is volt szó róla, most már egy az adószakmai részére áttérve, hogy akkor megemelik az áfa alanyi mentesség határát 18 millió forintra. Szerintem Bence erről te tudsz bővebben megnyilvánulni, meg szerintem már voltál is nálunk ebbe a témába egyszer. Ez egy nagy segítség?
Hát nyilván az ugye ezt a szakma régóta kéri, ugye Magyarországnak már lett volna ideje korábban is megemelni ezt az alanyi adómentes értékhatárt. Ez ugye több éve be van már betonozva. Ugye az infláció az elhúzott, a kata szabályai változtak, ott az értékhatár ugye az megemelkedett már, tehát hogy ezt hozzá kellett igazítani. Ráadásul most ugye a uniós szinten is újra szabályozták az alanyi adómentességnek a szabályait, és most már egy országbeli egyéni vállalkozó átmehet, és alanyi adómentesen tud számlázni egy másik országban is. Tehát emiatt várható, hogy a verseny is nőni fog, mert megjelenhetnek Magyarországon is különböző külföldi vállalkozók. Tehát emiatt...
Akik egyébként még lehet, hogy magasabb értékhatárral, mert hogy a 18 millió az... Most azt mennyi, az 40 ezer euró?
Hát mostanában nem sokkal több ilyen árfolyamnál.
És hogy mennyi egyébként 60 ezer a HIA irányában a
most,
maximumot?
Most úgy változott, hogy uniós szinten 100 ezer euró.
Na, tehát hogy simán lehet az, hogy egy, nem tudom, egy dán egyéni vállalkozó alanyi adómentesként dolgozik Magyarországon, úgyhogy Magyarországon meg már rég áfáznia kell a egyéni vállalkozónak.
Ugye,
abszolút.
Ugye ez a most azt nem tudom, hogy el lehet mondani, hogy mikor vesszük fel ezt az adást, de hogy most zajlik a Már nem mondtam, most zajlik ez a taxis sztrájk.
Igen.
Itt is az egyik hívószava a sztrájknak, vagy a tüntetésnek az volt, hogy emeljék meg az alanyi adómentességnek a határát. Hát most ez úgy látszik, hogy ez teljesülni fog, ez a kérés. Azon külön nevettem, hogy van az Országos Taxis Szövetség, meg a taxisok érdekvédelmi szervezete, és hogy az egyik nem áll a tüntetés mögött, mert azt mondja, hogy ezt tárgyalásokon kellene rendezni, meg hogy már a Nagymártól lenyilatkozta, hogy megemelik az értékhatárt. A másik viszont ennek ellenére ezt megtartja. De nem tudom, hogy ki képviseli jobban a taxisoknak az érdekeit.
Igen, szerintem elég sok iparág van, ahol van egy érdekérvényesítő szervezet, és aztán van a másik. Nekem a filmiparból volt ez az emlékem, volt a Producerek Szövetsége, meg a Független Producerek Szövetsége.
A Judea Népe Front.
És a Judea Népe Front, igen, a Brian életében, tehát hogy abban is volt az, tehát hogy valahogy a... Igen, hát ez egy ilyen kicsit magyaros történet szerintem, hogy így széthúzunk.
Igen, még ebben sem, még a taxisok sem tudnak egyetérteni. Szerintem a másik is mindenképpen kiemelendő változás az a KIVA értékhatárának az emelése. Én már tavaly is többször láttunk arra utaló jeleket, meg a kormányzati kommunikációban is az volt, hogy szeretnék növelni a kivások számát. Az, hogy megemelik az értékhatárokat 3-6 milliárdról 5-10 milliárdra, ez mennyire szolgálja szerinted, Koresz?
Én ezen gondolkodtam, hogy ez itt kire lövünk, mert hogy azért az 5-10 milliárd forint az már nem kevés, és azért ott időről időre előfordul, hogy ezek a cégek azért már olyan méretűek, akiknek külföldön is van tevékenységük, akiknek mondjuk esetleg külföldön tevékenységük után mondjuk telephelyet kell bejegyezni, hogy fizetnek, vagy fióktelepet, vagy társasági adót fizetnek, ezeknek a beszámíthatósága, és hogy ez a KIVA, az ebből a szempontból egyáltalán nem konform. Tehát, hogy ez a KIVA, ez addig jó, amíg ebben a kis magyar mikroközösségen belül vagyunk, de hogyha ha valaki nemzetközi szintére kilép, akkor ez egyre inkább problémákat fog okozni. És hogy ezt nagyon nehéz kezelni. És ebből a szempontból engem meglepett, hogy tehát van ebben egy nagyfokú egyszerűsítés a KIVA-ban, és hát nem olyan nagyfokú, de hogy valamilyen, hogy én nem éreztem azt a cégek részéről, hogy de szeretnék én is még beleférni a KIVA-ba. Régen volt egy tök nagy különbség, hogy 10% volt a KIVA, és mondjuk 27% volt vagy 23% volt a szochó, hát ott egyértelmű volt. Most 13% a szochó, 9% a társasági adó, tehát a 9% társasági adó helyett fizetsz 10-et, meg a 13% szochó helyett fizetsz 10-et, és egyébként van egy kis cashflow előnyöd, ezért megérheti, de hogy azért már nem akkora a vonzereje, mint régen. És ez két dolgot egyébként meg szerintem nagyon sokszor elfelejtenek, hogy a társasági adóban nagyon sok adókedvezményt igénybe vehetsz KKV szinten és különböző KIVA-ba, ezek nincsenek, tehát hogy ezek nem léteznek, nem tudsz TAO támogatást adni, tehát hogy csomó minden, és valószínűleg az is akarja nyomni az állam ezt, mert hogy sokkal tervezhető valamit, tehát hogy aki rááll a KIVA-ra, akkor azt tudjuk, hogyha kiveszi osztalékként. És van egy ilyen másik, ilyen fura dolog, hogy ami szerintem egy tök nagy ellenmondás a KIVA-ba, hogy elvileg úgy működik, hogy addig nem fizetsz KIVA-t, vagy csak a bérek után, amíg nem veszel ki osztalékot. De ha egyszer kiveszed az osztalékot, akkor értelem KIVA előleget kell fizetned. És annak ellenére, akkor az meg minek? Tehát, hogy miért onnantól kezdve fizeted a KIVA előleget, úgyhogy még egyébként benne is van az osztalék a következő évre, tehát vagy kiveszed, vagy nem veszed ki, hogy van egy ilyen ellenmondás. Tehát, hogy ilyen kicsit úgy az állam nyilván ebben a szempontból meg szeretné tervezni, hogy akkor fizess adóleget, és akkor kapjak pénzt, de az meg egy tök tök ellenmondásban van a Kivának az alapkoncepciójával.
Az előleg befizetésről, meg az előlegről jut eszembe, hogy ennek kapcsán is megnyilvánult a gazdasági miniszter, a helyi iparőzési adó előleg eltörléséről beszélt. Nem volt teljesen egyértelmű nekem, de aztán itt a cikkek azt írták, hogy ez nem teljes körűen valósulna meg, hanem egyéni vállalkozók és a mikrovállalkozások.
Felolvastatom ezt a mondatot, mert bár nem tudom, én nem voltam ott a sajtótájékoztatón, és nem tudom, hogy ezt az újságírók írta, de hogy ezt egy, az előleg befizetést átgondolja a kormány, és eltörli a helyi iparűzési adó esetében.
De tehát, hogy már, és már
átgondoltuk. Ezt amikor az üzemanyag kereskedőkkel tárgyaltak, és 6 órakor már bejelentették a 7-kor véget érő tárgyalásról, hogy mi lett az eredmény.
Igen, virágjártás, ez az ítélet.
Ez az, mint a főző műsorban, hogy akkor most betesszük a tepsit, megsütjük a tésztát. És már meg is sül.
Igen, ez egy dolog, most van ez a funny része, de hogy a másik része meg az, hogy az előleg befizetés az azért az önkormányzatok költségvetésében hát szerintem egy jelentős tétel volt.
Tehát, hogy valószínűleg megint nem kérdezték meg, most már látom Cserpolkovics Pandrás szemét, ahogy itt kell.
Abba az egy mondatban, hogy átgondolja, és rögtön el is törölte, abban nem tudom, hol fér bele időben, hogy az önkormányzatokkal, akik egyébként emiatt szenvednek, azokkal meg hogy beszélt, vagy nem. De ő átgondolta, jó.
Éppen nyitotta volna a száját, de már késő.
Mindenben már leírták, hogy eltörni, úgyhogy...
Na jó, mindegy.
Jó, mindegy. Igen, komoly.
Az van, hogy ugye az elnyír vállalkozás a mikrovállalkozások esetében, a mikrovállalkozás, hogyha nem tévedek, ez a 10 főnél kevesebb alkalmazottan rendelkező, ami nem feltétlen kevés, meg vannak olyan cégek, ahol egyébként csak nagy átfutó tételek vannak, nincs kevés alkalmazott, és egyébként fizethet sok iparűzési adót. Tehát, hogy kicsit az az érzésem, mint amikor lefelezték, mondjuk akkor KKV-ig lefelezték, tehát, hogy az egy elég combos mínusz volt. Meg itt most nem elveszik, csak az időbelisége, hogy ezt a... Tehát valahol lehet indokolni, hogy tényleg a kormány próbál segíteni annak a szektornak, ahol egyébként az adminisztrációt ez növeli. A Kiva egyébként, most bocs vissza, hogy abból a szempontból abban egy trúváj van, hogy ott lehet egyszerűsítetten fizetni az iparűzési adót is. Mm. Tehát nincs ez a hülyeség, hogy akkor rá kell írnom minden számlára, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz, és akkor el kell számolnom vele formailag, és hogyha valamikre nincs ráírva, akkor kuka. Hanem akkor ott mondhatod, hogy a Kiva alapnak azt hiszem másfélszerese után fizeted az iparűzési adót, és akkor
Az biztos, hogy adminisztrációban az egy nagy, már csak azért is, mert akkor nem kell előleg bevallást készíteni, évi egyszer-kétszer, akárhányszor, nem kell ezzel foglalni, nem kell miatt a könyvelőnek fizetni, tehát ez én már nem csak adminisztráció csökkentést látok, hanem költségcsökkentést is, de hát azért az önkormányzatok ezzel nem járnak jól. Amiben nem hisz Nagy Márton, az az áfa csökkentés, mert őt ezt kifejtette elég részletesen egy kérdésre válaszolva egyébként. Ő azt gondolná, hogy ha ezt meglépni a kormány, akkor azt a kereskedelem azonnal lenyelné. Még példát is hozott, az 5%-os lakás áfát, ahol szerinte kimutatott, hogy egyáltalán nem csökkentek az árak, és itt nem is ez volt a cél szerinte, hanem az, hogy a kivitelezőket ösztönözzék arra, hogy új lakásokat építsenek. Hát nektek erről mi a véleményetek?
Hát igen, tehát ebben van egy olyan... Egyébként igaz, amit mond, hogy attól, hogy csökkent a lakásáfa, nem csökkentek az ingatlan árak, de hát ugye ez csak egy komponense volt, tehát ugye ez adott egy tök nagy lökést. Egyébként ami a lakásáfa 5%, az inkább a vendéglátóipar 5%-kal hoznám összefüggést. Tehát azokra szerintem az egy jó intézkedés volt abban a szempontból, hogy ez kifehérítette azt a szektort, mert 5%-kal már nem feltétlen, Charles 27 azért még nagyon, főleg olyan helyeken, ahol nagy a készpénzforgalom, és ezért aztán nem feltétlen lesz látható az, hogy ezt te most befizetted, vagy nem fizetted be. Tehát, hogy ezt mondjuk nem jó a példa ehhez. Amikor például olyan volt, és levitték 25-20%-ra az áfát 15 évvel ezelőtt, még a Gyurcsány kormány idején, tehát akkor tényleg ki lehetett mutatni, hogy az infláció az nem csökkent, hanem megmaradt, és hogy ezek az árak beépültek. Tehát, hogy erre tényleg vannak historikus, és én ezt el is hiszem, de hogyha van egy valahol egy jó piaci verseny, akkor egyébként a piaci verseny idő után ez kiegyenlíti.
Igen, meg szerintem azért van egy áfacsökkentésnek egy áttételes hatása is, mert maradva például az építőiparnál, azzal, hogyha még rá is ülnek az áfacsökkentés előnyére az építőipari cégek, az azt jelenti, hogy elkezdenek újabb beruházásokat, újabb projekteket csinálni, sőt, esetleg olyanok is beszállnak, akik egyébként nem csinálnak meg, tehát hogy a verseny is nő, és a verseny az, meg hogyha kínálati oldal bővül, akkor azért az áraknak a konszolidációjához, csökkentéséhez is tud vezetni, tehát hogy szerintem azért ebben van egy áttételes hatás. Illetve ugye nem tudom, hogy ti láttátok-e, de én utána néztem ennek a cikknek a világgazdaság.hu, vagy ennek a sajtótájékoztatónak a világgazdaság.hu-n is, és akkor ott még az ábrákat is megszerezték, és nem itt ennél a kérdésnél, hanem kicsit korábban kitette a Nagy Márton azt az ábrát, hogy a foglalkoztatás hogy alakult, és a legtöbben a kereskedelemből vándoroltak
igen,
el,
igen, igen, át a 26,
több mint 26 ezren, át a szolgáltatóiparba, meg az adminisztrációs szektorba. Tehát, hogy a kereskedelem az eléggé árérzékeny, és azért a munkavállalói megtartást veszélyezteti most már itt a kiskeradó.
Hát a kiskeradó, igen, tehát az áfa csökkentés.
Az áfa teher is, tehát, hogy azért...
Pont innen akartam én is megfogni.
Lehet, hogy elférhet a kiskereskedelmi szektorban egy plusz haszon, és most itt, hogy fogalmazom, most már meg kell, hogy keresnem, hogy én ezzel nem a...
Igen, aki a...
Én nem a kiskereskedelmi láncok profitját akarom ezzel növelni, meg az extra profitját, de hogy azért...
Aki ezért ezt támogatja, az van, a kiskereskedelmi.
Van kapcsolat az elvándorlás.
Igen. Ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy aki az áfacsökkentést támogatja, az a kiskereskedelmi láncok profitját akarja növelni.
Ezt olvastam most szó szerint.
Így fogalmazott ő, hát nem tudom, én is máshonnan fognám meg, mert áfát lehet csökkenteni, de akkor, ha általános áfacsökkentés történik, az nem csak a kiskereskedelemben jelentkezik, hanem az egy sokkal nagyobb mértékű változás, erre nem biztos, hogy fel vagyunk készülve jelenleg. Másrészt meg azért a mi adórendszerünk sem biztos, hogy fel van erre készülve, tehát nem csak a piaci szereplők, hanem az egész adórendszerünk az áfa bevételekre van optimalizálva. Tehát, hogy ilyen, én a helyében inkább ezt hoztam volna föl, de hát nem vagyok a helyében, meg nem is leszek, azt hiszem.
Na, de én nem leszek meglepve, hogyha a Túró Rudi áfájához hasonló egyéb példák lesznek megint kiragadva, hogy na, tessék, csökkentettük az áfát, és akkor lesz egy-két olyan élelmiszer ilyen. De na mindegy, tehát, hogy a magyar narancs.
Igen. Jó. Hát ez most egy ilyen entré volt, én azt gondolom, a gazdasági minisztertől nagyon sok kérdésben megnyilvánult, aztán majd meglátjuk, hogy a következő hetek, hónapok hogyan manifesztálódnak a történésekben. De nagyon jó, hogy itt vagy velünk, Bence, mert abszolút a te témát következik, azt gondolom. Az Ügyfélkapu Pluszról és a DAP-ról fogunk beszélgetni. Tettél már utalást arra, hogy mely napon veszük fel ezt az adást. Én a hallgatókra, meg a kedves nézőkre bíznám azt, hogy ezt végül kitalálják, tehát továbbra sem mondanám, hogy melyik napon vagyunk. De a mai nap az a nap, amikor...
Holnaptól már nincs Ügyfélkapu.
Így van. És akkor innentől mindenki könnyedén kitalálhatja. Holnaptól nincs Ügyfélkapu, de mi lesz? Mi lesz itt? Kétségbe estek a könyvelők, kétségbe esett mindenki. Az IdomSoft nyugodt, a szoftverfejlet legalább ők nyugodtak.
Imádtam ezt a cikket, hogy azt mondják, hogy az Index írta, hogy emellett a könyvelőket is megnyugtatták, működni fog a rendszer. Ez olyan, mint hogyha egy halálra ítélnek bizonygatna a börtön, hogy működni fog a villamosszék. Na, aggódj, működni fog a villamosszék. Igen, hát ezzel nincs mit tenni, nincs halasztás, kivezetik az ügyfélkaput, vagy hát igazából bővítik az ügyfélkaput, szerintem úgy kellene, az a helyesebb megfogalmazás, mert a minden marad, csak az azonosítás lesz kétfaktoros, és akkor az ügyfélkapu helyett bejön az ügyfélkapu plusz, illetve az alternatívája ez a digitális állampolgárság, amivel én rendelkezem.
Én ügyfélkapu pluszos vagyok.
Ügyfélkapu pluszos.
Bevallom.
Na jó, akkor Karesz dönti el, hogy...
Ügyfélkapu plusz.
Ajjaj.
Na, akkor tessék, miért vagy te Dápos Bence?
Kis lépésekben, nem kell mindjárt kettőt lépni.
Igen. Nem ide akarom elterelni, hanem azt mondtad, hogy minden marad ugyanúgy, én ezt azért nem egészen így látom, mert az AVDH például megszűnik. Ugye eddig mindenki, akinek volt ügyfélkapuja, az elláthatott egy iratot minősített elektronikus aláírása ingyenesen. És ezt mindenki megtette, akinek ügyfélkapuja volt, ennek vége? DAP-pal esetleg.
DAP-pal, igen. Tehát ugye az AVDH-t azt kivezették, de bejön az e-aláírás, az úgynevezett e-aláírás, amit a DAP-osok tudnak használni. Ne neveskar, ezt tudom, hogy igen, hogy DAP-osok, TAP-osok szerintem. Ezt most süssük el, és akkor lépjünk tovább.
Csak lehetünk tovább, oké?
Okay? Igen, tehát hogy az e-aláírás azt igazából január 1-én már az IDOMSZOFT-nak ezt működtetnie kellett volna a DAP-osok részére.
Szerencsé, hogy ők nyugodtak.
Még nem tették meg, de én úgy tudom, hogy ezt most itt a napokban orvosolni fogják, és akkor újra visszajön ez. Hát nyilván azoknak, akik DAP-al rendelkeznek. Még a másik ilyen nagy fájdalom lehet az ügyfélkapu pluszosoknak, az az e-papírnak a megszüntetése. Most az e-papír még működik, meg egyébként az e-papír keretében még működik az AVDH is, de ez október végéig fog csak így maradni, és október végén az e-papírt is megszüntetik, és helyette jön az e-posta, ami ugyancsak a DAP-osoknak lesz elérhető.
De most magyarázd el nekem, hogy miért kell átnevezni? Tehát értem, hogy technológiát vált.
Hát ez a DAP-on belüli funkció.
De és azt miért nem lehet e-papírnak nevezni?
Ja, hogy a nevejét miért kellett átnevezni? Hát mert akkor mindenki, hát akkor még nagyobb lenne a kavar. Szerintem így is elég nagy így is eléggé kapkodják a fejüket az emberek, de hát nem tudom, nem voltam ott.
Na de mi lesz most? Nem csak emiatt kérdezem az aláírás miatt, hanem térjünk az adó részére, a bevallás szempontjából sem mindegy.
Abszolút, igen. Ugye aki az adózással foglalkozik, az ismeri az ANK szoftvert.
Általános nyomtatvány kitöltő.
Köszi szépen, amit az a keretprogram, amit a NAV már 20 éve üzemeltet, vagy működtet, és akkor annak keretében lehet beadni a különböző bevallásokat. Na most egy jogszabály, egy új rendelkezett, ha jól emlékszem, még 2 évvel ezelőtt, hogy a közigazgatásban ki kell vezetni az ANK-t, mert az egy Java alapú szoftver, és hogy már elavult. Ez alól felmentést kapott a NAV, tehát a NAV továbbra is tudta működtetni az ANK-t. Egészen tavaly november elejéig, talán 6-a vagy 7-én megszűnt ez az egész jogszabály, ami lehetővé tette a NAV számára azt, hogy üzemeltesse az ANK-t, és akkor most ez még mindig egy exlex helyzet van.
De még mindig van.
Igen, exlex helyzet van, mert hogy nem működtethetné az ANK-t, nem
működhetné,
de ez történik.
Olyannyira van, bocs, hogy szabadba vágtam, hogy nekem járulékbevallást kellett beadni a hétvégén, és az ANK-ra ráfejlesztették azt, hogy ügyfélkapu plusszal is lehet ANK-n keresztül nyomtatványban nyújtani, meg DAP-on is. Tehát, hogy nem az tűnik ki, mintha ez itt egy-két héten belül megszűnne.
Hát muszáj volt a NAV hozzányúlni így ehhez a szoftverhez. Ugye még az is kérdés volt, hogy a DAP-pal kompatibilis lesz-e, mert egészen a legutóbbi időkig csak az ügyfélkapu plusszal volt kompatibilis, és ahhoz is ott a service menüben át kellett állítani a beállításoknál az autentikációs formát. Igen, és most a DAP-pal már össze van gyógyítva, viszont már tavaly is volt olyan nyomtatvány, amit kivezettek, tehát nem frissített egyszerűen ANK-ra.
Hát a Globe bejelentkezési nyomtatvány kiváló példa, mert csak onnyán jelent.
Ott létre se hozták ANK-n a nyomtatvány, de voltak olyan jövedékkiadós nyomtatványok, amiket frissített rendesen a NAV, ott egészen tavaly nyárig, szeptemberig, ha jól emlékszem, és utána már nem adott ki frissítést, igen. És az onyán lehetett elérni. Ez azért így előre vetíti, hogy a többi adónem esetében is majd mi lesz a táncrend. Szerintem ez idén, ez idén meg fog történni.
Szóval ez a globforma nyomtatvány, az olyan, mint a pisztácia, sose volt?
Na, érdekes egyébként, hogy honnan én pont most olvastam egy könyvet a hétvégén, hogy a tudjátok-e, hogy a legelső írásos emlék az emberiségnek az micsoda?
Hú, nem, mondjad nyugodtan, nekem...
Krisztus előtt 3400-ból, Mezopotámiából egy adónyilvántartás.
Igen,
amit egy könyvelő, a Kushim nevű könyvelő egy agyaktáblára rögzített, és hát érdekes, hogy igen, hát ez az evolúciója ennek.
Rend a lelke,
és amúgy nagyon jó a felvetés, mert erre a témára akartam még kitérni, hogy ugye a könyvelők, hát úton útfélen, hát attól függ éppen melyik könyvelőket képviselő érdekvédelmi szervezetről beszélünk, de ugye úton útfélen jelezték, hogy itt káosz lesz, ez nem fog működni, ők így nem tudnak dolgozni, mert hogy ez nekik is komoly problémát jelentett, illetve a meghatalmazás szabályai is változnak.
Igen. Igen, a Magyar Könyvelők Egyesülete volt talán a leghangosabb, akinek a vezetője szinte minden, főleg az ellenzéki médiumokban megjelent, és verte a tamtamot, hogy halasztani kellene. Nyilván ez hát most látszik, hogy nem történt meg. Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy itt az elmúlt egy évben azért elég nagyot ment ez a Magyar Könyvelők Egyesülete, mert megnyilvánult az EÁFA kapcsán is, hogy használhatatlan, meg nagyon rossz.
Hát ők rendszerint az érdekes, tehát a számukra meg érdekes témákban.
Meg hogy a könyvelő igen. Szakma is megszűnik a mesterséges intelligencia.
Igen, miatt, igen, igen.
Ez
igen.
Az a három az, ami, tehát hogy ők nagyot mennek mostanában a médiában.
Hát, igen. Csak, na mindegy, tehát hogy aztán nem tudom, hogy ők még mit csinálnak, de hogy tehát a pánikkeltésben abban elég jók.
Igen, és ugye az ellenzéki média, tehát a független média, meg talán így lehet azt mondani, hogy vevő az ilyen típusú megnyilvánulásokra. Igen, hogy mi változik a meghatalmazásokkal, mert hogy ez volt a kérdés.
Elfújta a szél.
Február 1-től. Mert ugye egy ideig az volt, hogyha egy könyvelőt megbízott egy cég, akkor az adott magánszemét bízta meg, mert hogy azt mondja az adózási jogszabály, hogy könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó cég munkavállalóját meg lehet bízni képviselettel, és akkor így bármelyik könyvelőt meg lehetett bízni, de személy szerint konkrétan azt a könyvelőt kellett megbíznia az ügyfélnek. Februártól ez úgy változik, hogy a könyvelő céget fogja megbízni az ügyfél.
A jogi személy lesz a meghatalmazott.
És ennek a könyvelő cégnek a vezetője fogja kijelölni a saját munkavállalóját egy külön platformon, és az ügyfél, ő nem fogja látni, hogy konkrétan melyik könyvelő néni vagy könyvelő bácsi adta be a bevallást. Ez a könyvelő cégnek a saját belügye lesz.
De szerintem ez egy tök jó változás.
Szerintem is.
Mert hogy így sokkal rugalmasabbá válik ez a dolog, hogy most nem az van, hogy most lebetegedett valaki, és akkor írjen kell, kelj föl, csak te tudod beadni.
Igen.
De, vagy legalábbis izé küld át
nem lehetsz Szabira.
Küld át a kódját. Kétfaktoros azonosításról, mit ír ki, milyen számot ír ki.
Leverült a telefonod? Most merült le a telefonod?
Valami szerintem ez ebből a szempontból egy jó. Nekem az elmondom az én kis egyéni színes történetemet, hogy az ügyfélkapu plusz megcsináltam, hogy rengeteg olyan kormányzati felület van, ahova csak ügyfélkapuval tudsz belépni. És hát én gondoltam, hogy az egyik, amit így szoktam használni, ez a tárhelyes rész, ahova érkeznek a dolgok, hogy hát onnan ott bejelentkezem, és elkezdtem keresgélni, hogy hogyan tudok ügyfélkapu pluszt csinálni. Mert hát ugye én naívan azt gondoltam, hogy ilyen nagy banner ott lesz a tetején, ami azt mondja, hogy mit tudod, mint a lesz ilyen bevalláson, hogy akkor ide klikkeljél, és akkor itt tudod beadni, itt tudod elfogadni, és hogy majd igen, hogy ide, és akkor átvisz majd egy olyan oldalra, hogy nem tudom, semmi. Tehát, hogy semmit nem találtál, akkor átmentem az magyarország.hu-ra, ahol rengeteg ilyen előre megcsinált cikket találtam arról, hogy figyelj, január 16-ától megszűnik az ügyfélkapu, ne felejtsd el, megcsinálni, és akkor egyébként, ha már az ügyfélkapu plusz, mire lesz jó? De az, hogy hogyan kell átmennem az ügyfélkapu pluszra, az ott se volt rajta. Tehát, hogy egyszer úgy oda ültetném ezeket az embereket, akiket találták, hogy ezeken a felületeken, hello, miért nem csináltad? És aztán mi történt? Az, hogy az egyik ilyen hírportálnak a cikkét, de volt egy ilyen leírás, egy manuál, és akkor azt, ott volt a link, hogy akkor oké, akkor, és akkor az ügyfélkapu.gov.hu, vagy nem tudom, vagy mi volt a izé, hogy van egy ilyen is, hogy akkor ott tudom csak átállítani, és akkor menjek végig, és utána aztán a végén volt, én nem tudtam, hogy ennek van jelentősége, hogy van ez az ellenőrző kód, hogy menj le, hogy ugye lementetted ez az ellenőrző kódot, és akkor már kapsz egy ilyen nagy pipát, azt hiszed, hogy már túl vagy a dolgon, és akkor hogy nem, hát így mondom, hát jó, nem tudom mit csinálni, hát jó, hát akkor lementem azt az ellenőrző kódot, és utána másnap olvastam azt a cikket, hogy olyasztó sokan megszívták.
Igen.
Ez a törlőkód.
Hogy így, a törlőkód, bocs, a törlőkód, igen, hogy itt nem mentette le, hanem hát ott ő kilépett. Hát ő nem fog ezzel szórakozni, ezt a törlőkód, ez nem érdekli, ott van már neki a nagy pipa. Na és ekkor dobta, kilokkolta magát, mert már se ügyfélkapuja nem volt, de még az ügyfélkapu plusz sem csinált, fejezte be, és akkor a kettő között a nagy... Nagy légüres térbe belement, és mehet be a kormányhivatalba, hogy ezt hogy nem gondolják át, hogy hello, hogy nem lehet egy ilyen izét végig. Hát, hogyha el kell menteném azt a törlőkódot, akkor ments el a rendszer azt a törlőkódot, és írja ki, hogy ez volt a törlőkódot. Igen. Tehát, hogy miért kell neked elfogadni?
Igen, abszolút nem felhasználó barát, talán mondhatjuk ezt per pillanat, aztán nyilván közben már fejleszti tényleg a szoftverfejlesztő, tehát most már egyébként a autentikációs kódot e-mailbe is meg lehet kapni. Igen, tehát ez egy fontos dolog.
E-mail.
Tegnap még nem működött, de...
Szintén a könyvelők lobbizták ki, hogy ne telefon legyen. Hát gondolom, mert az egymás e-mailjét könnyebb olvasni, mint az egymás telefonját.
Tehát, hogy azért ennek van egy evolúciója, meg nyilván ahogy kijönnek a...
Tegnap nem működött. Tegnap ígérték, hogy élesítik.
Igen, de tegnap még nem működött. Na, szóval, hogy mit akartam mondani, hogy miért fontos, hogy oké, lehet problémánk azzal, hogy a könyvelők mindig problémáznak, de miért fontos, hogy problémázzanak, mert a fejlesztések ezt tudják lekövetni. Tehát, hogy...
Ha a könyvelők nem tudják beadni az áfa bevallást, akkor nem lesz áfa bevétel. Tehát, hogy azért szerintem az államnak is elég fontos az, hogy a könyvelőknek tudják ezt használni.
Így van.
Majd a következő adásban majd visszatekintünk, hogy ment a január 20-ai áfa bevallás. Bejöttek a bevallás.
Jön majd a következő, egy-két múlva cikk, beszakadtak az áfa bevételek.
De igen, mert ugye az van, hát nem tud inkasszózni, mert nem jön be a bevallás, még az adatot se látja az adó.
Viszont tényleg azt mondjuk el, hogy olyan ne legyen, hogy valaki nem fizeti be az adót rendesen határidőn belül, még akkor sem, hogyha nem tudja valami miatt beadni a bevallását, mert akkor ugye ketyeg a késedelmi kamat, tehát hogy mindenki pöcre fizesse be, mert és nem tud arra bazírozni, hogy a bevallást nem tudta beadni, mert a rendszer az a adóbefizetését.
Jó, hát igen, ez
az online számladó szolgáltatás miatt az egy kb. Lesz egy ilyen érzése az adóhatóságnak, hogy ennyi bevallás jött be, ennyinek kellett volna itt a...
Persze, az eredeti esedékesség...
Az adategyesztetési eljárás elsőre megtesztett.
Ez egy sajátos áfarés.
Igen, az eredeti esedékesség az mindig 20-a, vagy ennek megfelelően a munkaszüneti
áprilisi. Igen.
Viszonylag régen beszélgettünk egyébként.
Bocsánat, mert bár nem akarom eltéríteni, de csak hogy azt még, te neked, Bence, van erre rálátásod, hogy miért most kell tehát ha egyszer már az ügyfélkapu pluszt megszüntetik, akkor miért most kell az egy-két is megreformálni, miért kell most e-postát bevezetni, miért kell, tehát hogy nem lehetett volna ezt mondjuk fél évvel később, tehát hogy így mindent egyszer így ráönteni.
De várjál, hogy tehát hogy az e-postát, azt majd az majd ősszel vezetik.
Jó, az egyke, oké.
Az egyke, ott mi változik? Ott nem változik az egyke.
Hát új egykéket kell beadni majd. Tehát mert ugye még a felmenő rendszerben
ez
még
jó, ez egy releváns kérdés, igen, mert ezt nem mondtam, hogy a jelenlegi meghatalmazások, amik vannak, az 2027-ig azok megmaradnak. Tehát azokat lehet használni. Tehát van egy ilyen átmeneti lehetőség, annyi csak, hogy az új meghatalmazások azok, amiket már az új rendszer szerint kell kell bevallani, meg bevallani, elkészíteni, meg...
Az ingatlan nyilvántartásban is, meg ingatlan most állnak át január 15-ével.
Igen, tehát, hogy... Látszik, hogy nem beszélnek egymással a különböző szakterületek. Erre nem nagyon volt uniós határidő, tehát a DÁP az egyébként, ez egy uniós szösszenet. Végső soron majd arra is jó lesz, hogy a Portugáliában tudod magad a magyar DÁP programmal azonosítani, meg ott sem kell de ugye erre határidő nincsen. Ha jól emlékszem, valami 2027-es határidő van ott is, hogy addigra meg kell csinálni, de hogy egyébként lett volna lauf halasztani.
Jó, még egy fél mondat, hogy ugye úgy indultak neki, hogy idén még lesz ügyfélkapu plusz, jövőre meg már csak DÁP. De ha jól tudom, már ez a koncepció is bukott, mert a DÁP-hoz alternatívát kell rendelni, mert ezt is előírják az uniós jogszabályok. Tehát, hogy azt ki nem tudta megnézni, hogy nem egyet kell fejleszteni, hanem kettőt. Tehát, hogy na, szóval itt tartunk a felkészültségben, úgyhogy még azt sem...
Kettőt fejlesztettek.
Igen, de hogy az volt a terv, hogy az ügyfélkapu plusz csak egy évig lesz.
Hát úgy látszik, hogy
most egyelőre úgy tűnik, hogy tovább marad. Úgyhogy ügyfélkapu pluszosok még reménykedhetnek, hogy nem zárják be a boltot idén év végén. Amiről viszonylag régen beszélgettünk, viszont itt is változások vannak, az a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere. Egyébként a termékdíj is rengeteget változott, erről is ejthetünk szót, de ami inkább húsba vágó, mondhatjuk, az, hogy az EPR bírságolás rendszerét erőteljesen átalakították, és leegyszerűsítették, többek szerint azért, mert most kezdődnek majd az ellenőrzések.
Igen. Én a termékdíjra azért vesztegetnék pár gondolatot, mert ez egy 1995 óta velünk lévő adónem, és tényleg mindenkit érintett, mert hogy aki külföldről vett valamit, és kicsomagolta, akkor ott beállt a termékdíj kötelezettség.
Igen, hát az elméletek szerint.
Az elméletek szerint, igen, és akkor igen, hogy a visszaigénylésnél 300%-os a termékdíjbírság, meg nem fizetésnél 100%-os, tehát az adóbírság duplája, tehát elég komoly szankciókat is társítottak hozzá, mert senki se akarta megfizetni egy időben. És akkor itt a podcastban is többször beszéltetek arról már, hogy itt az EPR bevezetésével ez egy fölösleges adminisztrációs duplikáció, mert hogy vezetni kell a nyilvántartásokat az EPR rendszerében is, meg a termékdíj rendszerében is, de termékdíjat lényegében nem kell fizetni, mert az EPR díj olyan magas, hogy kiüti a termékdíjat, mert hogy van ez a beszámítási szabály, ami nullára leírja a termékdíjat szinte minden esetben. És hogy szerintem ez egy nagyon jó fejlemény, hogy a termékdíjat
vezetik. Hát most már nincs ez a beszámítási szabály, mert most már indokolatlan a beszámítási
most
szabály.
Már,
mert,
hogy... Igen, pontosan, köszi. De hogy ez szerintem ez egy nagyon jó fejlemény, és ez azt is jelenti, hogy ez, hogy a termékdíj az ennyi mindenkit érint, ez megszűnik, mert hogy kivezetésre kerül gyakorlatilag az esetek 99%-ában, és ez egy igazán jó fejlemény. Az, hogy az EPR bírságnak behozzák a szabályait, ez olyan szempontból hiánypótló, hogy senki se, tehát volt, aki nem vette komolyan, mert hogy úgyse tudják leellenőrizni, ha meg leellenőrzik, akkor meg nincsen ellen szankció. Volt egyébként már EPR ellenőrzés, tehát hogy láttunk már EPR ellenőrzést.
A jogi háttere eddig is megvolt.
Csak szankcionálni nem lehetett, hát most majd tudnak. Most
lehetett, csak olyan bonyolult volt, hogy nem fogtak.
Inkább az a kérdés, ugye, hogy az, hogy mennyire fogják ellenőrizni, az nem attól függ, hogy mennyi a bírság, hanem attól, hogy hány emberrel működik a kormányhivatal, aki tudja auditálni az EPR-t.
Itt is egyébként mindenféle koncepciókról hallani.
Hát igen, de hogy én szerintem, tehát ebből a szempontból meg egy ilyen zsákutca a dolog, mert hogy a NAV egyébként a saját ellenőrzése és a saját adatbázise alapján sokkal jobban tudna lőni, hogy hol van, hol kellene felmérni, hogy van-e EPR kötelezettség vagy nincs, de az ő kezéből ez az egész ki van véve. A kormányhivatal meg tök vakon van.
Hát meg nincs elég ember.
Hát meg sőt, ráadásul...
Ugye a pesti kormányhivatal az, aki felelős az EPR-ért az egész országra nézve. Tehát most nehezen tudom elképzelni, hogy Csongrád család mennyében megjelennek a a fináncok.
Vármegye, bocsánat.
Igen, hát majd meglátjuk nyilván, hogy ez hogyan alakul. Mit csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy azért az nem mindegy, hogy kiket kezdünk el ellenőrizni. Tehát akik nem látásai ennek a rendszernek, is komoly erőfeszítéseket tettek, hogy egyébként az első pillanattól fogva, amióta ez rengeteget változott, megpróbáljanak neki megfelelni, azoknak sem biztos, hogy minden tekintetben sikerült, mert ez egy bonyolult kódrendszerről beszélünk, tehát hogy nem biztos, hogy velük az ő vegzálásukkal kezdeném, ha ezt innen lehet mondani, hanem tényleg azokat kéne felkutatni, akik egyáltalán nem csináltak eddig semmit. És akkor majd meglátjuk, mert a NAV az ugye svéd modell szerint támogató eljárás, adategyeztető eljárás, de ez a kormányhivatalra nem biztos,
milyen,
hogy...
Milyen svéd modell?
Svéd modell, ez az adózó központú gondolkodás, de hogy ez a kormányhivatalra nem biztos, hogy igaz lesz. Lehet, hogy oda mennek, és oda csapnak. Hát ez majd kiderül. Még egy pár 25-ös változásról szerintem érdemes szót ejteni. Az egyik az a különböző SZIA kedvezményeknek hát nem átalakulása, hanem az igénybevető SZIA kedvezményeknek a változása. Ugye szerintem ez azért érdekes, mert már beszéltünk róla a legutóbbi adásban is, hogy milyen rengeteg sok adó és adójogszabály, illetve adómérték van a minimálbérhez kötve. De hát van olyan is, amelyik például az átlagkeresethez. A 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák kedvezményének maximális értéke például ilyen. Tehát ezek növekednek. Volt szó a szochóról is, a TBS kapcsán. Szerintem ez azért most egy
hát igen,
egy
az
elég komoly változás.
Igen, az egyébként egy logikus változás, de már akkor csak, hogy ne ugráljunk, hogyha itt szerintem lassan eltelik annyi év itt a 25 év alattiak adó kedvezménye kapcsán, szerintem az most már lassan egy ilyen, hát valamelyik választás előtt volt, 18-as választás előtt lett bevezetve, tehát hogy most már, hogy érik az, hogy erről most már van annyi év, annyi tapasztalat, hogy jó lenne erről csinálni valami tudományosabb feldolgozást, hogy ennek milyen anomáliái és előnyei voltak, és hogy mondjuk mennyire torzított a munkaerőpiacot, és mennyire probléma ez, mennyire jó ez itt tartani a fiatalokat, mennyire rossz az, amikor ez megszűnik, mert egyébként egy alapvetően egy olyan nem jó szituációt. Valaki belép a munkaerőpiacra, megszok egy bizonyos nettót, és aztán egyszer csak értelme leesik a nettó fizetés, mert eléri a 25 éves. Ez nem nagyon segíti a Magyarországon munkaerőpiacon való megtartását. Nem tudom, tehát hogy lehet, hogy érdemes lenne azért ezen elgondolkodni, hogy ez az adómentesség, ez ne ilyen egyik pillanatra másikra szűnjön meg, hanem valahogy csúsztatottan évről évre legyen kevesebb, vagy nem tudom, mert hogy ez szerintem egy meg hát ez az állandó probléma, hogy a két ember, aki pontosan ugyanabban a pozícióban van, ugyanazt a munkát végzi, ugyanazt a fizetést kapja, csak az egyik 24, a másik 26 éves, és más a fizetésük. Igen. És más az egész dolgokra kapcsolatban a megélésük. Tehát, hogy ez, és akkor utána ez egy HR probléma a cégeknél. Tehát alapvetően én nekem az érzésem, hogy ez nem egy túl jól elgondolt szabály. Egy adhok politikai motiváció miatt ez itt velünk maradt most már 7 éve, és hogy szerintem nem nagyon tölti be azt a célt, amit társítottak hozzá.
Igen, viszont az meg tényleg annak már nagyon, nagyon helye volt, mint az áfánál mondtuk az alanyi adómentesség határát, meg itt most a családi kedvezmény is, hogy ha már infláció követők az adómértékek, akkor valahogy emeljük az adómentességeket is, meg a kedvezményeket is, mert nagyon felborul a rendszer. De nyilván ezt is egy választás előtt kell, hogy bekövetkezzen, de legalább bekövetkezett, ez azért előremutató.
Fogjuk felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy az adóhatóság elvégezte a feladatát, felmérte, hogy és közzétette, hogy a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan hány olyan település van, ahol meghaladta a vendégészakák száma a 2 milliót. Szerintem nem lesz nagy meglepetés. Egy. Úgyhogy a megemelt tételes általányadót az ingatlan bérbeadás után egyedül ezen az egy településen fogják bevezetni és beszedni.
Szülőfalunk Budapest.
De hát mindegy, az adóhatóság megtette, amit.
Jó, ugye másik ilyen változás, a TB ezt, amit mondtál, hogy az egy szerintem egy tök logikus dolog volt, tehát hogyha valaki feltöri a TBS-ét 3 év után, akkor volt egy ilyen kedvezményes 10%-os adókulcs, és közben egyébként bevezették, hogy szó-szó kötelezettség van a árfolyam nyereség után, és akkor ez egy ilyen kérdés volt, hogy na de mi van akkor, ha 3 év után a TBS feltöröm, addig ahhoz akkor nem ahhoz csak a 10% SZIA társult, és hogy akkor ehhez egy nem 13, hanem egy arányosan 8%-os szószót hozzátettek, tehát hogy a rendszer így akkor koherens, az más kérdés, hogy azért mondjuk a 18 meg a, vagy a 15 meg a 13% együtt azért az egy egészen combos adó a tőke jövedelmekem.
Abszolút. Hát,
az nem segíti. De hát most egyébként nem is cél, hogy a megtakarítás segítsék. Most az a cél,
mondani.
Hogy tessék fogyasztani és
átfázni. És itt vissza is térnék az adásnak a keretes szerkezet jellegéhez, mert hogy Nagy Mártonhoz térünk vissza, akivel az adás elején már foglalkoztunk. Még egy témában, amiben megnyilvánult, ezt azért vettem külön itt a műsorterv készítésekor, mert ez nemzetközi viszonylatban történt, ugyanis nagyon rövid úton reméli, hogy újra hatályba lép a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény Magyarország és az USA között. Karesz, szerinted?
Én is remélem, hogy nagyon rövid úton, csak nem hiszek benne, de remélem. Tehát, és nagyon örülnék neki, és hogyha egyébként megcsinálják, akkor majd hamut szórok a fejemre itt hivatalosan, itt a podcast közönség előtt, hozunk egy kis hamut. Én úgy látom, hogy az elmúlt 10 sok év tapasztalata, ami ott előszobázik a magyar parlament által ratifikált treaty, és az amerikai szenátus által soha nem volt megszavazva, ratifikálva, hogy a kettős adós egyezményeknek az útja azért nem azon múlik, hogy egy kormány alá akarja írni, vagy nem akarja aláírni, hanem az sok politikai alkú ára az Egyesült Államokban. Magyarországon lehet, hogy viszonylag gyorsan meg lenne egy parlamenti ratifikáció, és hogy nem csak arról múlik, hogy a szenátusban hogyan szavaznának róla, hanem egyáltalán, hogy a szenátus elé bekerülhessen ez a jogszabály. Na, és ezt nem tudják megugrani. Tehát nem az van, hogy a szenátus nem akarja napirendre tűzni, hanem ahhoz, hogy a szenátus napirendre tűzze, át kell menni egy bizottságon, amiben a bizottságban ülhetnek demokrata és republikánus szenátorok, akik egyébként blokkolhatják a történetet.
Hát meg végig kell tárgyalni először, nem a feleknek.
De úgy szóval, hogy azt látom, hogy ugye van 2009-ben, vagy 2008-ban kötöttünk egy új treatyt, amit mi 2009-ben ratifikáltunk, és aztán 15 évig az Egyesült Államok nem ratifikálta, mert állandóan ott az előszobában elakadt.
Uh-huh. Igen.
Az a fiókban van továbbra is.
Csak hát az ne legyen, hogy mondjuk mikor van ott a közelebb választás? 4 évente van, ugye?
Hát ott is 4 évente van.
Hogy a pont hatályba lép, aztán a demokraták első intézkedése, hogy felmondják.
Igen, hogy mondjuk ez egy nem, hatalomra. Na mindegy, tehát hogy most nem kell belemenni a politikába, tehát hogy ez egy nem feltétlen volt egy szép dolog, meg az Egyesült Államok szempontjából sem volt logikus. Nekik egyébként a kitettségük Magyarországon elméletileg sokkal nagyobb, mint a magyar cégnek az Egyesült Államokban, tehát hogy ők sokkal inkább érdekeltek lennének abban, hogy legyen egy ilyen treaty, de nyilván, ha meg az volt a cél, hogy Magyarországnak egy kicsit így befűtsünk, és az amerikai befektetéseket meg nem Magyarországra irányítsuk a jövőben, akkor ahhoz meg egy jó eszköz volt.
Jó, hát akkor ez tipikusan a hisszük, ha látjuk kategória.
Igen.
Jó, itt az adás legvégén a személyes tapasztalataitokra lennék kíváncsi, én az enyémet majd mindjárt megosztom, ugyanis kijöttek az első adatok, és nagyon büszke arra az OTP, hogy egyre több helyen lehet már szépkártyával építőipari anyagokat, termékeket venni. Több bútoráruház, illetve barkácsáruház is már megállapodott a bankokkal, akik a szép kártyával foglalkoznak. Hát nem tudom, ti mit tapasztaltatok, de én eddig lukra futottam.
Az mit jelent, hogy nem tudtál venni szép kártyával
de,
semmit?
Tudtam, KP-ba amennyit csak akartam, de szép kártyával semmit.
Jó, hát szerintem jó, hogyha bővül az elfogadókör, bár én már azt várom, hogy a magyar állam kincstár is elfogadó hely legyen, hogy akkor állampapírokat lehessen szép kártyára venni.
Hát körülbelül.
De hogy egyet nem értek, ugye, hogy Széchenyi pihenőkártya, hogyha én megveszem a bútorokat az IKEA-ban, hogy összeszereljem, vagy az építőanyagokat, abban mi a pihenés?
Semmi. Elmondhatom, egy egész hétvégi járólapozás után semmi.
Semmi.
Hát, hogy az ég egyet a világon.
Meg azt mondjátok már el, hogy miért lehet bútort venni. Tehát, hogyha ez egy lakásfelújítás, vagy egy ingatlan felújítás, tehát, hogy azt szeretnék, tehát, hogy az jelenti nekem, hogy akkor az ingatlannal elválaszthatatlan. Tehát a járólapot értem, mert azt oda a csempragasztóval odaragasztom, meg a lambéria, meg nem tudom én, de bútor, hát azt elviszem, meg be se viszem abba a lakásba. Hát ki hiszi azt el, hogy azt én annak a lakásnak a felújításához vettem, tehát hogy ezt akkor miért nem mondják azt, hogy akkor ezt bútorvásárlásra is elköltheted, tehát
hát, csak egyszerű volt, jogtechnikailag így lehet tudni.
Csak én nagyon rövid adom, én egy barátommal végeztem a hétvégén ezt a munkát, és kérdeztem, hogy lehet ezt hatékonyan csinálni, és ám nézett, rakni kell. Ezt tudom ehhez még hozzátenni, úgyhogy raktuk egész hétvégén, nem annyira pihentünk.
Nekem még ami tetszik, az aktív magyarok zseb. Ugye, mert hogy az is megjelent, és hogy gyors étterembe be tudok kajálni, hogy aztán lemozogjam, és akkor így igazából elkísér a szép kártya az élet minden területén.
Igen, igen. Figyelj, még egyébként egy fontos dolgot kihagytunk. A borravalóról.
A borravaló, hát ne, jó. Jó, oké, akkor megpróbáljuk az időnket aktívan felhasználni, mert bár egyébként már volt róla szó egy pár adással ezelőtt, de most igen, most 25 január 1-től ez is élesedett valóban, hogy a borravaló adómentessége már akkor is érvényesül, hogyha a bankkártyával fizetnek. Eddig ugye csak a KP-s fizetés, amikor közvetlenül a pincér kapta ugye jellemzően a borravalót, az volt adómentes, most úgy tűnik, hogy megvalósul az, hogyha a bankkártyával fizet, és utána aztán a munkáltató osztja szét ezt a borravalót, az is adómentes lesz.
Igen, mert ugye múltkor még arról beszéltünk, hogy ketté felé lehet, hogy a terminál már tudja, hogy ketté felé utalunk, de hogy ha én most ezt a hírt jól értem, meg most nem értem el a szabályokba, de hogy akkor feloldották ezt az ellenmondást, hogy nem kell ketté felé utalni, lehet a munkáltató, lehet az étteremnek is utalni a borravalót, csak arról kell egy ilyen elkönyített nyilvántartást vezetni, hogy ezt a pénzt én úgy használtam fel, hogy...
Hát aztán egyébként azt nem tudom, hogy mi kötelezi az éttermet arra, hogy ilyen elkülönített nyilvántartást vezessen, mert azt értem, hogy ő csak akkor lehet ezt borravalónak tekinteni, ha ő vezeti, csak a jövedelmet szerző, meg a nyilvántartás vezető az nem ugyanaz. Tehát én nekem még azt magyarázza el valaki, hogy ebben mi az étteremnek az érdeke, és akkor meg vagyok.
Igen, meg hogy az étterem nem köteles ezt továbbadni.
Pontosan, nem? Tehát hogy neki mi az...
És akkor miért nem áfás?
Hát...
Azt én tudom. Erre vissza kell menni a 80-as évekbe, amikor
most is... Most fogunk kicsúszni az adásidőből.
még van, mondjam.
Amikor is egy holland ügy eljutott az Európai Bírósághoz, ez az a hírhet Tolszma ügy, amikor egy utcai zenész pénzt gyűjtött a kalapjába cserébe azért, hogy ott tudjon zenén, és a holland adóhatóság be akarta rajta hajtani az áfát, és erre azt mondta az Európai Bíróság, hogy nincs jogi kötelem az utcai járus és a gyalogosok között, akik pénzt dobálnak a kalapjába, és emiatt, mivel nincs polgárjogi, kötelmi jogi kapcsolat, nincs szerződés a felek között, hanem mindenki eldöntheti, hogy bedob-e vagy nem, ezért
jó,
az
értem,
nem
áfás. Jó, értem, oké, de van egy nagy különbség, az egyik, hogy ott nem vett egy alapszolgáltatást az utcaembere
a zenésztől,
az étteremben megveszel egy alapszolgáltatást, te borról, hogy csak akkor fogsz fizetni, hogyha egyébként fizettél nem, az alapszolgáltatásért.
Nincs, igen, de nem köteles, nem vagy köteles kifizetni a borravalót.
Ez a nagy különbség a borravaló meg a felszolgálási díj között egyébként, igen. Mert ugye a felszolgálási díjat, ha bevezetik, és fel kell tűnteni.
Lesz egy ECG eset, még szerintem.
Ez inkább az a kérdés még, hogy amit beszéltünk, hogy a vagyonszerzési illeték, bocsánat, ajándékozási illeték az be tud-e jönni, mert ugye szabadon eldönthetem, hogy adok-e pénzt Borravaló címén a pincérnek, és ugye a 150 ezer forintot meghaladó ajándék, már pedig a pénzjuttatása is ingójuttatásnak minősül ugye az ITV alapján, ezért ott bejöhet az ajándékozási illeték. Szóval, hogyha mondjuk el tudom képzelni azt, hogy egy pincér elmegy Dubajba dolgozni, és ott kap egy vaskos borravalót, akkor neki ott még illeték kötelezettsége is keletkezhet, függetlenül attól, hogy ez szíjamentes volt a borravaló.
Nehogy ez úgy járjon, mint az EPRD, amit másfél évig nem ellenőrzött senki.
Nehogy aztán ez úgy járjon, mint amikor az adótanácsadók hosszú évekig mondták, hogy a térítésmentes eszköz átadása az jogi személyek között az ugye nem ajándékozás illetékköteles, mert hogy semmi nem veszi ki. Aztán egyszer csak ráugrott a NAV, aztán lett nagy politikai pánik, és akkor lett egy törvénymódosítás, amit kivettem.
Igen, de lehet, hogy itt még ez a lépés hátra van.
Jó, akkor lehet, hogy kihagyjuk a podcastból.
Reszkessenek, akik borravalót kapnak. Minket ez nem zavar.
Örüljenek, hogy eszi a mentes, nem?
Mi nem kapunk.
Lesz egyetlen 18% ajándékozás.
Az én borravalóm nem eszi a mentes, mert nincs. Na jó, ezek a jövő zenéje, ezek a változások, ha és amennyiben lesznek, ma azonban ennyi hír fért bele az időnkbe. Bence, remélem, hogy jól érezted magad itt az első állandó szakértői adáson, és remélem, hogy ti is jól szórakoztatok, kedves nézők és hallgatók, tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig kövessetek minket állandó csatornáinkon, és tartsatok velünk, illetve vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.